Szervusztok ismét, itt vagyunk az Okos Utas magazint, halljátok itt a Rádió Cafén, a stúdióban F. Szabó Emese.
És Ács Gábor.
Hova is utazunk ma, vagy inkább nem utazunk?
Inkább egy darabig. Igen. Vagy hát bizonyos területre, nem?
Igen. Izraelről van szó természetesen, mert hogy a háborús események fölborították nyilván sokak terveit is. Egyelőre kiszámítatlan, hogy hova eszkalálódik, amit utoljára tudunk, hogy a légitársaságok nagy része leállította járatait Tel Avivba, és még a mögöttünk hagyott hét arról szólt, hogy inkább aki el szeretné hagyni az országot, azon próbálnak a légitársaságok, illetve a különböző államok segíteni, mint turista desztináció. Kérdés, hogy meddig kerül le a lehetőségeink listájáról. Azért fontos még néhány dolgot elmondani, hogyha valaki esetleg még most szeretne kijutni, vagy mindenképpen nagyon sürgős dolga van ott, akkor annyit érdemes tudni, hogy a légitársaságok kb. Napi szinten vizsgálják meg a lehetőségeket arról, hogy biztonságos-e oda a repülés, vagy nem. A légitársaságok maguk döntenek arról, hogy repülnek, vagy nem. A Tel Avivi reptér nyitva van, az izraeliek számára, ez nem is megszokott súlyosságú ez a probléma, de ők a végső esetben zárják el az országukat a külvilágtól, és zárják be a repteret is. Volt rá példa az elmúlt években is, de akkor csak néhány napig tartott. Ez most teljesen bizonytalan, hogy meddig fog tartani. Az biztos utoljára az izraeli légitársaságok fogják azt mondani, hogy akkor ők már nem repülnek, ők továbbra is közlekedhetik a járataikat.
Ugye tavaly tavasszal, amikor az ukrán háború kitört, akkor viszonylag bizonytalan volt az, hogy mely légitársaságok járnak még, melyek nem, és ott hát főleg a Wizz Air csinálta azt, hogy az utolsó utáni pillanatban törölte a járatait, vagy tolta el, hogy késik, aztán persze nem indult el a járat, hogy most is hasonló a helyzet, tehát ja, hogy papíron olyan, mintha menne a gép, de valójában azért a rutinos utazó azt tudja, hogy ez a gép már nem fog felszállni, vagy itt, ami ott van, hogy elindul, az el is indul.
Hát igen, Ukrajnánál is az volt, hogy először, mikor senki nem tudta, meddig tart a konfliktus, akkor először csak egy-két napra törölték a járatokat, utána egy hétre, utána egy hónapra, és akkor utána szedték ki, amikor látszott, hogy ez egy hosszan elnyúló konfliktus lesz, illetve háború egészen konkrétan, akkor utána törölték az egész menetrendi időszakot, és most is teljesen bizonytalan, hogy mikor indulhat újra.
De azért ott volt néhány hét, amikor az utasok valószínűleg borzasztó idegállapotban próbáltak jegyet igen, az, szerezni, és nem is sikerült felszállni a gépre.
Igen. Most is volt olyan, hogy először mindenki megpróbált átfoglalni a következő járatra, és ott akkor lett egyértelmű, mert hogy nem lehetett tudni, hogy mi történik, és hova folyul az a konfliktus, mint hogy még most sem lehet tudni, hogy meddig lesznek ezek a járatok. A Ryanair a úgymond bevállalósabb, legalábbis az utolsó nyilatkozatok az volt, hogy abban a pillanatban, hogy ha biztonságosnak érzik, akkor repülni akarnak. Ők megpróbálták egyébként már vasárnap. Tehát szombat reggeli a mészállás, amikor áttörtek a Hamas fegyveresek Izraelbe, és akkor mindenki leállt, akkor volt az, hogy útközben voltak a gépek, visszafordultak, egy csomó gép visszafordult, ahonnan indult, mások leszálltak, nem értek volna vissza tankolni Cipruson, és úgy mentek vissza. Olyan is volt, aki még éppen leszállt Tel Avivban, de visszafele már inkább utasok nélkül indult el. Tehát ott voltak, a utasok felszállhattak volna, de azt mondták, hogy a biztonsági kockával nem viszünk el senkit. Ők lettek a legidegesebbek, mert ugye nem történt
semmi. Mi a helyzet az eljáti reptérrel, mert ugye nem csak Tel Avivban van reptér.
Ja, mindjárt mondom, csak ezt a gondolatot akkor végigviszem, hogy ez volt ugye az első nap, szombaton, de a Ryanair már vasárnap újra repült, és akkor utána jött az, hogy hétfőn, amikor a pilóta azt látta, hogy ott repkednek a rakéták, és az orr előtt csapódnak be, akkor azt mondta, hogy köszi, ezt inkább ne, és akkor a cég úgy döntött, hogy mégse. De O'Leary, Mike O'Leary nyilatkozott, hogy abban a pillanatban, hogyha biztonságosnak érzik, akár már másnap megnyitják két járatot. Az egyik Bécs, a másikat nem nevezte meg, hogy mi lenne, vagy két útvonat, és fokozatosan mindent újraindítanak. Minden esetre a menetrendből azért eltűnt még a következő napokra lényegében minden járat. De csak tényleg néhány napig, tehát azért a hozzáállás más, a Wizz Air kiszedte egész hónapra most nagyjából törölt minden, tehát ő nem számol azzal, hogy a következő hetekben visszaállhat a forgalom, az EasyJet is hasonlóan törölget folyamatosan.
Valószínűleg
senki
a Wizz Air nem akarja
menni.
Megkockáztatni, hogy még egy reptéren vesztegeljenek a gépeit.
Igen, ez a héten volt hír, hogy úgy tűnik, hogy végleg elveszett abból a három gépből kettő, amely Ukrajnában ragadt. Ott ugye a Wizz Air volt rendkívül bevállalós, és amikor már a hírszerzési információk és minden arról szólt, hogy küszöbön áll az orosz invázió, ők sem hitték el, mint ahogy még néhány milliárd ember a földgolyón, meg nagyon sokan, amikor ezek rendelkezésre álltak, és akkor éjszaka is leszálltak a kijevi bázison, illetve a Lvivben a gépek, amelyek aztán már nem tudtak felszállni, mert hogy éjszaka megindult a hadművelet. Négy gép ragadott, egyet ki tudtak reptetni, és a három Kijevben ragadt gépről derült ki most a héten, hogy kettőnek annyi. A hajtóműveiket leszerelték, és azok elhozták, azt megmentették, de maga a géptörzs az már alkalmatlan lesz. A harmadik meg még működhet, tehát a harmadikat sikerült. Korábban az volt, hogy próbálják óvni mindegyiket, a részleteket nem tudjuk, de a vezérigazgató nyilatkozott arról, hogy ott az a két gép az annyi. Mondjuk azt is elmondtam nekem, amikor interjúztam vele, hogy annyira azért óvatosak voltak, hogy úgy rotálták a gépeket, hogy a legrégebbi gépek jártak már az utolsó pillanatokban. Hogyha esetleg valami történik, akkor azok kerüljenek a kijevi bázisba, de hát attól még ez irgalmatlan veszteség. Hogy ezt hogy játszák le a leasing céggel, mert ugye ez nem saját tulajdonú gép, az persze nem tudjuk, de mindenképpen komoly veszteséget jelent. Szóval nem tudjuk, hogy emiatt voltam most a legóvatosabbak között a Wizz Air. Elsőként mondta az, hogy ő a közelében nem megy Tel Avivnak, amíg nem biztonságos, minden esetre most ez a helyzet. Eilatot igen kérdezted. Eilatba elvileg ilyenkor nem is nincsenek külföldi járatok. Az eilati reptérre csak télen vannak nemzetközi járatok, illetve egy-kettő van, csak az izraeli légitársaságok repülnek, azok pedig járnak Tel Aviv és Eilat között meg néhány külföldre. Úgyhogy az utolsó, amit láttam, az, hogy ott van forgalom, vannak törlések, de azért onnan lehet repülni. Azt a magyar külügy is bejelentette, hogy működik a határ Jordánia felé, tehát ott elvileg át lehet menni, de a legfontosabb kérdés, ugye itt most a turista szemszögből, hogyha nézzük, fogalmunk nincs, az idei időszak az valószínűleg elveszett. Azt Oléri is elmondta, hogy lényegében leálltak, lényegében lenullázottak a foglalások, tehát senki nem vesz Izraelbe jegyet. Aki tud, még távozik, aki tud, az még átfoglal, de új foglalások azok egyáltalán nem érkeznek, úgyhogy azzal igazából azzal nincs mit tenni.
Hát azért azt gondolom, hogy talán ez nem egy túl óvatoskodó tanács, hogy azért most nem menjünk a térségbe, tehát hogy talán még a környező országok.
Igen, ez a következő kérdés.
Környező országokat is lehet, hogy az idén le kell húzni a listánkról.
Nézd, ez...
De ezt mindenki ezt saját maga dönti el.
Figyelj, itt van Jordánia kérdése. Ugye, szomszédos ország, a Magyarországra oda repülnek változatlanul, és biztonságosnak tekintető. Fogalmunk nem lehet, hogy belesodródik-e valamilyen formában, hogy mennyire terjeszkedik ez a konfliktus. Egyelőre biztonságos. De abban is biztos vagyok, hogy a jordániai foglalások is drasztikusan visszaestek már most, meddig is, és fognak. Simán lehet, hogy ha ez így lesz, akkor simán azért törlik a járatokat, mert hogy nem tudják megtölteni a légitársaságok. Láttunk már ilyet. Ahogy Budapestre is, ha nem is drasztikusan, de szemmel láthatóan visszaestek a foglalások, csak azért, mert Ukrajnával határos és a közelünkben van a háború, korábban, ugye tavaly tavasszal, akkor ez Jordániát is mindenképpen kőkeményen érinti.
Persze, csak ott mondjuk a távolságok azért egy kicsit kisebb.
Persze, igen. Úgyhogy magyar utazóknak ez lehet igazából tényleg, az biztos, hogy ha valaki úgy van vele, hogy szerinte ez nem fog eszkalálódni, akkor a következő hetekben nyilván drasztikusan csökkenő jegyárakat fog látni, mert hogy a foglalások leálltak, viszont akkor azzal számolni érdemes, hogy nem biztos, hogy ezek a járatok el fognak indulni, már csak lehet, hogy kereskedelmi szempontok alapján a következő időszakban azért amman messze van. Onnan, hogyha lemegyünk ugye a tengerpart, a kiszögelésre, a Akabai-öböl, Akabában most már nincs járat, tavaly idény közben zárta be a Wizz Air a Budapest Akaba járatot, ami nagyon népszerű volt, de csak olcsón tudta tölteni. Oda egyébként még vannak, oda rengeteg járat indul, fapadosok is, tehát ott Eilat van az izraeli oldalon, Akaba a másik oldalon, és az elmúlt évek nagyon népszerű lett, és a jordániai oldal is egyre népszerűbb lett, a eilatiak sikerét látva, ugye eilatiak, de az Izrael nagy pénzzel tömte a légitársaságokat, hogy hordják oda a az utazókat.
Meg egy kicsit más infrastruktúra, meg környezet. Itt
persze más, de más árszínvonal is ehhez kapcsolódóan. Úgyhogy hát igen, ezért nem tudunk jó tárcsot adni, hogy akkor jordani utazással kapcsolatosan milyen terveink legyenek. Ezek nagyjából az információk, ezek alapján kell eldönteni. Valószínűleg azért a következő egy-két hétben kiderül, hogy akkor ez a konfliktus mennyire tartható kordában, eszkalódik-e vagy nem, és akkor majd talán tisztában látunk, hogyha lesz fegyvernyugvás és valamiféle megegyezés, akkor valószínűleg akkor nem sok okunk van azt feltételezni, hogy ne lenne biztonságos például Jordánia, ahol egyébként fantasztikus helyek vannak, és egy kiváló turista célpontnak számít. Ami még érdekes, és akkor nézzük a hajós vonatkozását, ez a légitársaság vonatkozás, illetve a berepülés. De Izraelben két kikötő is van, a nagyrészt Haifában állnak meg a nyaralóhajók, és hát nagyon komoly átszervezést igényel most, hogy ők mit lépjenek. Nagyjából az látszik, hogy attól függ, hogy egy hajónak a bázisa, vagy a kiinduló és célállomása-e Haifa, vagy nem, vagy csak sima kikötő. Ha csak sima kikötő, akkor viszonylag egyszerűen megoldható, hogy nem köt ki a kiket, elkerül nagy évben. Tehát igazából nem is megy izraeli
felső területre. Ezek a hajók most, mint turista hajók működnek, vagy egész egyszerűen szállítják el ott azokat, akik szeretnék elhagyni az országot?
Ezek turista hajóként, úgy, mint eddig, ők nem lettek igénybe véve mentő célokra, illetve, hogy nem tudunk erről, nem jött erre, hogy igény lett volna, vagy hír, csinálják a menetrendjeket, és szervezik át folyamatosan. A nagy átszervezés ott van, akik onnan indulnának. Ugye több cégnek is van Haifában, hát most a légitársasági kifejezés, nem tudom, hogy a homeport, az magyarul mi egyébként, hogy bázis kikötő, vagy nem tudom, ez egyáltalán hogy hívjuk, de akik onnan indul, és oda érkeznek vissza az utazók. Nyilvánvaló, hogy ez nem tud működni, már csak azért sem, mert nem tudnak oda jutni a kiinduló pontra az utasok, mert hogy nincs légiforgalom, vagy hát nagyon beszűkült. Ezeket nagy részt törlik. Például az MSC, amelyik az egyik legnagyobb cég, és azt hiszem két hajója is lenne ott bázison, már nem sokáig egyébként, már pont távoznának, de még néhány útjuk lett volna. Ugye most útközben érte őket ez a hír, tehát a mostani úton megállítják a hajót Cipruson, és akkor ott maradnak. Hogy meddig, azt nem tudné, mert hogy a következő utak azok teljesen törölve vannak, ilyen gyorsan újra szervezni sem lehet, nem lehet azt mondani, hogy akkor mostantól innen indulunk, és akkor Limassolba áthelyeztük a bázisunkat, és egy kisebb hajót bérelnek, és akik vissza akarnak térni, mert oda mennek haza, tehát mondjuk izraeli polgárok, ők tovább tudnak menni egy másik kisebb bérelt hajóval, ők vissza tudnak térni, de az utazóknak a nagyobb része, aki csak kiinduló állomásnak használta Izraelt, illetve Haifát, ők valószínűleg örülnek annak, hogy biztonság, tehát nem mennek vissza egészen odáig, hanem kiszállnak Ciprusról, és onnan azért elég egyszerűen meg lehet oldani a hazautazást. Hát mondjuk tényleg mondjuk kiszáll mondjuk 2000 ember, mondjuk 1500, mondjuk azért az néhány repülőt telerak, tehát azért nyilván az most túlterhelt, meg az árak megemelkedtek, de azért Ciprusról el lehet repülni, azért van bőven akkora légiforgalom, hogy el lehet hagyni azt a szigetet, azt a régiót. Úgyhogy nagyjából mindent töröltek a következő időszakra. Általában, ha jól emlékszem, vagy jól néztem, akkor novemberig vannak ott ezek a hajók, illetve van egy-kettő, ami télen is ott lett volna, következő hetekre vannak törölve a járatok, de több is elpályázik onnan. Novemberben már elmennek melegebb éghajlatra, és elhagyják azt a kikötőt, tehát máshova helyezik át őket, korábbi terv szerint is ezeket a hajókat. Most mi van ilyen komi jár? Nagyjából hasonló a szolgáltatás, mint a légitársaságoknál. Teljes visszatérítés van természetesen, hogyha bármiféle kiegészítőt vett az ember, akkor arra is. Ugye a légitársaságnál az szokott lenni, hogy ha a légitársaságon az a nagy félreértés, hogyha a légitársaság oldaláról foglalok valamit, például onnan indítok szállásfoglalás vagy autóbérlésnek, az égítő világon semmi köze a légitársasághoz, az bukjuk. Akkor is, hogyha ilyen viszmajorok miatt törlik a... Tehát ha valaki, mit tudom én, Ryanair vagy a Wizz Air oldalán foglalta az izraeli autóbérlést, akkor azt az autóbérlővel kell lezsíroznia, és simán lehet, hogy nem kap vissza semmit, az attól függ, hogy milyen feltételekben egyeztek meg, vagy írt alá, vagy klikkelt rá, amikor foglalt. A hajónál ott minden benne van. Tehát a hajó cégen keresztül foglaltunk kirándulást, igaz, hogy ugyanúgy egy harmadik cégen keresztül megy, az visszajár. Tehát az nem úgy megy, hogy akkor az mossuk kezeinket, nem tehetünk arról, hogy nem érünk oda, és azt kifizetted. Itt minden plusz szolgáltatás, ami a hajón, vagy a hajó kiránduláshoz kötődően veszel igénybe, akkor visszajár az összes italcsomag, az összes szárazföldi kirándulásére.
Ezek a hajók mondjuk nem pusztán közlekedési eszközök, hanem majd végül is egy csomagot vásárolsz, tehát egy nyaralási élményt vásárolsz, és akkor attól függ, hogy hogy ott milyen cirkumstanciákat teszel még bele a foglalásodba, tehát ebből a szempontból teljesen más, mint egy repülőút, ahol végül is azt fizetett ki fő szabályként, hogy A-ból elvisznek B-be, és az, hogy még miféle egyéb dolgot vásárolsz hozzá, az gyakorlatilag...
Nézd, egy csomó emberek a fejében összefolyik, ez package, you know, package, tehát amit veszel a légitársaság oldalán, most mi a különbség abban, hogy megáll a hajó valahol, és van egy szárazföldi buszos kirándulás, az miben más, mint hogyha én ott foglalok egy buszos transfert a légitársaság oldalán. Hát annyiban az egyiket visszakapod, a másikat nem.
Annyiban más, hogy mondjuk egy hajó kirándulásra szerintem nem fizetnek be olyanok, akik rokont látogatnak, vagy...
Most turistából indulok ki, de... Na, aztán ez egy fontos különbség, ezt érdemes akkor tisztába tenni. Ami még fontos, hogy több hajóstárság Egyiptomot is nem biztonságosnak nyilvánította, és nem állnak meg Alexandriában sem. Na most, hogyha se Izraelben, se Egyiptomban nem kötnek ki a hajók, akkor ott komplett úti tervek borulnak, mert mondjuk az legalább 2-3 vagy akár 4 kikötést is jelenthet. Ez egy másik kategória, hogy mi van akkor, hogyha elindulsz mondjuk egy görögországi bázisról, és akkor így egy csomó kikötő kimarad. Ilyenkor nem annyira szeretik visszaadni a pénzeket a hajóstársaságok, ugyanakkor föl szoktak állni valamiféle kárpótlást, ilyenkor mindig érdemes felük alkudozni.
Hasonlót láttunk ugye az északi köröknél, ahol mi is voltunk, hogy az volt az eredeti úti terv, hogy nem tudom én, Izland, Feröer, akármicsoda, ott Lofoten, most csak példát mondtam.
És nem tudt kikötni Izlandon egy hétig.
De, és ahhoz képest meg elment valóban Skótfelföldre. És hogy...
Mert rossz idő volt Izlandon.
Hogy igen, tehát hogy egészen más lett az úti terv, és mondjuk, ha valaki Lofotent akarja megnézni, vagy a Spitzbergákat, akkor nem igazán alternatíva neki, mondjuk Bergen vagy, nem tudom én micsoda. Tehát, hogy azért ez háborútól és mindentől függetlenül is előfordul a hajó kirándulásoknál, hogy egészen más
nem lesz tud,
az úti
nem
terv.
Tud kikötni a hajó, és a menet közben, és ezért nem annyira szeretnek, kisebb dolgokat szoktak felajánlani, de nagyon nem teljes visszatérítést. De például a legutóbb volt olyan, hogy kiinduló pont maradt csak változatlan, és azon kívül a teljes mindent módosítottak, és mégse akarták visszaadni a pénzt. Nem tudom, mi lett ennek a következménye. Na jó, ennyit akkor egy első körben. Mindjárt folytatódik az Okos Utas magazin.